Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy édesatyának szólíthatunk Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért. Köszönjük, hogy ennek a vasárnapnak csendjében is elég járulhatunk, figyelve a te igédre. Tudom, hogy szívünkben szívbeli készséget a te igéd meghallására, az halló fülöket, hogy meghalljuk magunkban azt, amit meg kell hallani. És kérjünk, adj hozzá te kegyelmetlen, hogy amit meghallottunk, végre is tudjuk vinni. Légy itt közöttünk a te izgalmadból. És könyörjünk azokon, Uram, akik nem tudtak eljönni, akármilyen oknál fogva. Áld meg, és pótol ki a te jelenlétedet az ő életükben is. Áld meg az igédet közöttünk. Áld meg, aki szólja az igét erővel és hatalommal. Amen.
A 150-es életeknek eljük még el. Itt van szívem, és haladjam át, ugyan tiszt alkotója van. 150-es életeknek eljük el. Kedves gyülekezet, ahogy hirdettük is, ennek a hétnek, a nagy hétnek a programja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
és 7 példázaton keresztül fogunk majd gondolkodni arról, ami elközelített Jézus gondolatai szerint, vagy mondatai szerint a mennyek országáról. Mielőtt bármit is mondanék, elolvasnám azt a szakaszt, ami ki volt jelölve erre a napra, Máté evangéliumának 13. részéből az első 23 versszakot. Így szól ez. Azon a napon kiment Jézus a házból, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá annyira, hogy ő a hajóba ment leülni, az egész sokaság pedig a parton állt. És sokat beszélt nekik példázatokban, ezt mondva, mivel kiment a magvető vetni, és amikor ő vett, néhány mely maga az útfélre esett, és eljött a tek a madarak, és elkandosták azt. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, s hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnevekedvén megfojtották azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit, akinek van füle, a hallásra hallja. A tanítványok pedig hozzámentek, és mondták neki, miért szólsz nekik példázatokban? Ő pedig felelt, és mondta nekik, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkai, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is ellétetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallnak, sem nem értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely azt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a hétnek a szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom nektek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát, ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívében vettetett, ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja és a gazdagságnak csalátsága elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Más példázatot is adok eléjük mondván, és ezzel fogjuk majd holnap folytatni. A mai este tehát a magvetőről fogunk gondolkodni, és arról, hogy amit textusként kijelöltünk, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Mielőtt erre a konkrét gondolatra térnék a magvető példázatán keresztül, hogy szóljak egy pár szót a hét témájaként megjelölt igéről, amelyet Jézus folytatásként mond, hiszen ezt Keresztelő János kezdi el, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, és amikor börtönbe vetik Keresztelő Jánost, akkor tovább folytatja, és ugyanezzel kezdi a prédikációját. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. A magvető bármilyen helyzetben van, hinti az igét. Ha az erőszak lezárja azt, aki szeretne hirdetni egy ilyenfajta igét, és tódulnak hozzá a pusztába, börtönbe veti, nem tudja az igét bezárni. Nem tudja az üzenetet bezárni, mert egyszer csak fölveti a fejét máshol, kibújik máshol, és egyszer csak a legnagyobb megdöbbenésére a hatalomnak újból megszólal, és újból elhangzik ugyanaz, ami addig hangzott, amire tódultak, amire talán kíváncsiságból érkeztek oda, vagy talán azért, mert érintve érezték magukat, vagy talán azért, mert kit ne izgatna a mennyeknek országa. Mi is a mennyeknek országa, mi is az, ami itt hirdetik, hirdettetik, kié is ez az ország? Istené. Lehet, hogy vannak egy páran most közöttünk, akik nem tudnak ezzel igazából mit kezdeni. Ki is ez az Isten? Ki is az, akinek van valamiféle országa? És lehet, ha most körbe mennénk, többünknek lenne nyilvánvalóan gondolata ezzel kapcsolatban, hiszen többen megtértek vagyunk, elfogadtuk Isten hívását, meghallottuk azt, hogy térjünk meg, mert elközelített a mennyeknek országa, de lehet, hogy még nekünk is bizonyos kérdések zavarosak vagy érthetetlenek. Kié ez az ország? Istené. Ki ez az Isten, aki szeretne szólni mind azokhoz, akik megtértek, mind azokhoz, akik pedig a megtérés előtt állnak, vagy azt se tudják, hogy mi az, hogy megtérés. Jézus Krisztus, akiről itt szó van, aki az igazi magvető, és folytatja azt a prédikációt, amit elkezdett Keresztelő János, arról beszél, hogy az Istent soha senki nem látta. Hanem van valaki, aki kijelentette őt. Mit kezdjek én azzal az Istennel, akit soha senki nem látott? Tehát, hogy már is van, aki azon gondolkozik, hogyha soha senki nem látta, akkor mit akar velem kezdeni? A legkézzelfoghatóbb és a legszembetűnőbb példája annak, hogy hogyan szoktunk, vagy szoktak Istenhez közelíteni. Hála Istennek lekopogom, szokták ezt mondani, hogy hát ha valamelyik bejön, hát ha valamelyik segít rajtunk. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy hogyan ez a kettő össze? Hát tetszik tudni, azért az egyik hátra működik. Hogy Isten az egy kopogás lenne, vagy alulról fölfelé, vagy fölfelől lefelé, most pontosan nem tudom, de talán alulról fölfelé kell, mert úgy az igazi, és nem biztos, hogy mindenféle fán alkalmas ez, lehet, hogy amiben van egy kis műanyag, az nem olyan jó, de aminek igazi fa, az meg nagyszerű. Hát, ha az egyik működik. Sőt, azt is el szokták nekem mondani, hogy hát én el szoktam menni a templomban, én ott vagyok, én ilyen és olyan vallású vagyok, nehogy azt tessék gondolni, hogy valaki olyannal beszél, akinek semmi köze a transzcendenshez, semmi köze ahhoz, aki a mennyek országáról szeretne prédikálni. De mivel maga a fiú is azt mondja, hogy az Isten soha senki nem látta, hát próbálkozom, hát ha az egyik működik. Tovább megy a fiú, a magvető, és tovább hergeli a hallgatóságot egy másik helyen. Az én országom nem innen való. Mondja majd nagy hét végén, ahova majd eljutunk, amikor a tere zajlik. Nem ebből a világból való. Hát ha nem ebből a világból való, akkor én, aki itt szeretnék élni, boldogan, szeretteim, ismerőseim, barátaim körében, mit kezdek ezzel? Ez valami fikció. amivel nem lehet mit kezdeni. Ez valami olyasmi, amiről úgy szokták mondani, hogy szektás gondolkodás, ezzel nem szabad mit kezdeni, járj csak el ekkor és ekkor a templomba, az elég. De hát valami ilyen érthetetlen dologgal, ami nem is ebből a világból való, mit lehet ezzel kezdeni? Megvan ennek a másik véglete is, amikor is mindentől távol szeretném tartani magamat, mert hisz Jézus mondta, hogy nem ebből a világból való, akkor Isten őrizzen, hogy én hozzáérjek bármihez, ami profán, ami hétköznapi. Isten őrizzen, hogy valamit tegyek ezért a világért, mert hisz Jézus mondta, az én országom nem ebből a világból való, de hozzá teszi, nem ebből való, de ebben lesz kézzel fogható. Térjünk rá arra, ami a mi példázatunk. Akkor érthetjük meg igazán ennek a példázatnak az érthetetlenségét, ha egy picit visszamegyünk és megpróbáljuk magunkat abba a korba behelyezni, amikor ez elhangzik. Miért is lett a magvető az útra? Egyszer egy vidéki helyen jártam, és már többször elmondtam magamat kinevezve, hogy én annyira értek a mezőgazdasághoz, hogy egyszer megszedtem meg egy szőlőt, és az többet nem termett, mert hát azt gondoltam, hogy az olyan egyszerű, hogy az ember itt sípked, ott sípked valamit, amíg láttam, hogy hogyan vagdalják, és azt gondoltam, hogy ez nekem is mennyit fog. Körülbelül ennyi az én tudományom a mezőgazdaság területén. De láttam egyszer, hogy még az utat is beregették gabonával, és hát akkor azt gondoltam, hogy micsoda harpagon ez a valaki, aki bevetett egészen addig, amíg nem figyeltem föl, a Szentírásban erre a szakaszra. A magvető is beveti az utat. Van egy pici különbség, mindjárt rá is térek, hiszen egészen más technológiával zajlott akkor a magvetés. Nem előre szántottak, hanem utólag szántottak. Jött a magvető és hintette, tekertől esik a magot, értelmetlenül mindenhová, hát ha egyszer majd ki fog sarjadni, ki fog nőni az a vetés. Azt a helyet is bevetette, amit az előző évben önkényesen elfoglalt a járókelő, önkényesen magának tulajdonított, mert hisz azon szeretett volna járni, és az volt a legközelebbi útvonal, és az volt az, ahol legkönnyebben el tudott jutni a céljához, még akkor is, hogyha ott úgy látta, hogy növények nőnek, de hát azon keresztül gázolt, és elvette a terméstől a helyet, elvette a termést magát, és végig gyalogolt mindazon, ami pedig már termést sejtetett, mert hisz arra felé volt a legkönnyebb eljutni a célig. Azt is beveti a magvető, mert vissza akarja venni azt a földet, amit másra használ a gyalogos. Szeretné, ha azon a helyen újból lehetőséget kapna a föld, hogy teremjen. Van ennek valami sziszifuszi értelmetlensége. Egyszer jártam fiatalabb koromban valakivel, egy üzletkötő volt, és reggeltől estig menni kellett vele. Én akkor kóstoltam vele először ebbe a fajta munkába, és hát elég ügyes volt az illető, elég sokat eladott, és én azt gondoltam, hogy délután felé, hogy most már igazán lehet pihenni. És a legnagyobb megörökönyödésemre azt mondta, hogy akkor most nekiállunk dolgozni. Pedig délután volt, sokat eladott, azt mondta, hogy most egy kicsit behúzunk. Most még egy kicsit dolgozunk, mert olyan jól ment a munka, és ezt nem szabad abba hagyni. A Prédikátorok könyvében van egy nagyon érdekes ige, azt mondja ott a prédikátor, hogy reggel jókorán vesd el a magodat, és késő este se pihenjen a te karod. Mert nem tudod, hogy melyiknek lesz értelme. Reggel jókorán, de késő este se pihenjen a karod. Lehet, hogy amikor termésre hajlott volna az út, akkor jobbnak tűnt azon inkább gyalogolni. Érdekesebb volt azt másra használni. Érdekesebb volt azt inkább egy más célra felhasználni. Amikor az útfélre esik a mag, azt lehet olvasni Jézus gondolataiban, jönnek a madarak és felkapkodják. Mert egyszer hallotta az ember, nem tartotta olyan érdekesnek, nem tartotta olyan izgalmasnak, és már is elfelejtődött minden. Egy ifjúkori élményen jut eszembe, különféle feltételeket szabtam Istennek, hogy majd mikor fogok megtérni. És most erről nem akarok beszélni, csak ez juttatta eszembe azt, amiről most akarok beszélni. És elrángatta régi cimboráim, éppen megtértek az én legnagyobb megdöbbenésemre, és elrángattak egy helyre, hogy menjek el, mert ott olyan sok érdekes dolog történik. Elmentem, és kérdezték nagy reménykedve, hogy na, hát milyen volt ez, érdekes volt. Elmondtam, hogy semmi különösen nem volt itt. És akkor próbálkoztak, mai napig emlékszem, a kétségbeesett próbálkozásra az arcukon, hogy ha legközelebb jössz, akkor lesznek csodák is. Nem mentem oda többet, nem is bánom, de most jutott eszembe, hogy az ember sokszor így van, hallja az igét, nem történt semmi érdekes, végighallgattam egy unalmas prédikációt, valamit magyarázott, két mondatot értettem belőle, de egész máshol jár a gondolatom, éppen azon esetleg, hogy holnap milyen ruhát veszek fel, kivel fogok találkozni, ahogy belépek a munkahelyemre, ha van, hogyan fogok kávézni, melyik filmet fogom megbeszélni, és ennyire elég, és ennyire le van zárva, jön a madár, és elkapkodja mindazt, ami pedig készült volna termőre fordulni. Nem áll meg itt a magvető, mert hisz, ahogy hallottuk, reggel jókorán indult, és késő estig fogja végezni a munkáját, szüntelenül vet, és van olyan hely, ami köves, nem sok földje van. Ezt sem lehet igazából érteni. Ugye az Isten országának érthetetlenségéről gondolkodunk ma. Nem lehet igazából felfogni, megérteni, ha látja, hogy az köves. Minek vet oda? Mi másként csinálnánk, gondolom én. Én eljátszottam a gondolattal, hogy hát miért nem másként csinálja a magvető. Ugye mi oda mennénk előtte, és gyorsan megtisztítanánk a kövektől. De ha éppen egy jó film megy a tévébe, akkor lehet, hogy azt gondolnánk, hogy hát szájunk arra még, majd egy kicsit később kimegyünk, vagy éppen becsönget valaki, akkor majd kicsit később tennénk ezt meg. Ez is az ottani szokásból vezethető le, hiszen mondtam már, hogy fordítva történik a technológia, először elemeti és utána szánt. És akkor derül ki, hogy ott kövek vannak. Azaz, érdekes módon ez a magvető nem nagyon foglalkozik azzal, hogy hogyan néz ki az a hely, ahova a magot vetni fogja, nem foglalkozik vele, majd utána fog ezzel foglalkozni. Arról olvashatunk itt, hogy ez az a hely, ez a köves hely, ez az, aki hallja az igét és örömmel fogadja, gyorsan, izgalmas a dolog, érdekes. Erről azt jegyeztem ide föl magamnak, hogy ez a fogadkozások típusa, ez az ember típus. Igen, meghallottam, na, most már megtérhetek. Én magam is emlékszem azokra az időszakokra, amikor éppen sarokba szorított Isten, és kezdtem fogadkozni, hogy majd mikor fogok én megtérni, mert egy kicsit később még ezt, és ezt elintézem. Vagy az ember, mikor látja, hogy milyen jó lenne nyelvet tudni, mert éppen külföldi nyelvet beszélők társaságában van, hazamegy és azt mondja, hogy na, holnaptól kezdve biztos, hogy nekiállok és megtanulom a nyelvet, nagy vérrel gyúlva bevásárolunk egy-két nyelvtankönyvet és nyelvkönyvet, még a hangzóanyagot is megvesszük, aztán 5 év múlva ugyanott van, ahol leraktuk, vagy így szokott lenni a fogyókúrával, holnaptól elkezdem, még biztos, hogy fogyókúrázni fogok. Kő van, alul kevés a föld, és jön a nap, kevés a gyökér, valami támad, üldözés, ez az, és már nem is olyan érdekes. Gyorsan elillan ez a dolog. Pedig olyan érdekesnek indult, olyan izgalmas volt. Egy kicsit kizökkentett abból, ami eddig volt, egy picit érdekes volt, nem a hétköznapi monotonitás volt, a jellemző arra az egy órára, vagy egy-két hétre, egy-két hónapra. De aztán nem kellett olyan komolyan venni. Ez a magvető reggeltől estig végzi a maga munkáját, és bármennyire furcsa, ha tövisek közé veszi a maga magját, pedig látnia kellene, hogy ott tövisek vannak. Mit kívánnak az érdekeim, mondhatnám én ezt másként. Arról beszél itt a magvető, hogy a világ gondja, és ez az megfojt. Megfojtja ezt a jó kezdeményezést. Ismertem valakit, aki átment a megtérésen, és hát az érdekei úgy kívánták, hogy hát, hogy ezt kell mondanom, de a példa kedvéért is ezt kell mondanom, de így is történt sajnos. Az érdekei azt kívánták, hogy ott maradjon abban a közegben, ahol egy bizonyos fajta megtérésen átment, tipikus esete ennek a tövises történetnek. És a munkája is olyan volt, hogy az a közösség adhatott neki munkát. És ezért sokáig ott maradt, sokáig kiszolgálta az ő tudásával azt a közösséget, vagy fordítva is lehetne mondani. A közösség adott neki munkát, majd elkezdett imádkozni egy újabb kapcsolattal, a volt feleségéért, mert az Úr megmutatta, hogy más kell elvennie, mással kell leélnie az életét, mert valami nem volt rendben. Volt valamiféle öröm, a mag elkezdett teremni, de együtt nevekedett a gyom, együtt nevekedett a tövis, ami sajnos képes arra, hogy folytja a jó kezdeményezést. Ugye mert ő arra gondolt, hogy amikor elvetette a magot, majd jön a szántás, és kifordítja a tövist, a tövises gajakat. De nem engedte, hogy kifordítsa a tövises gajakat. Hát nem a magvető felelőssége az, hogy kifordítja a tövises gajat, nem az ő felelőssége, nem ő rá hárul ez a munka, nem az ő dolga, hogy ezeket elvégezze. Eljutunk az utolsó típusig, talán ez a legkevesebb, némely pedig jó földbe esett. Reggeltől estig dolgozott a magvető, este se pihent a karja, és csak némely esett jó földbe. Alig valami. Ebben a mai világban, ahol mindig az érték alapú dolgok élveznek prioritást, ez nem jó üzlet. Hát csak némely esett oda. Alig van haszon. Micsoda nagy a befektetés. Mennyi energia, mennyi mag, mennyi munka, és csak alig valami. Alig valami. De azért reménykedően olvassuk azt, amit itt lehet látni, hogy néhány bizony száz annyit, némely meg 60 annyit termett. Mintha bele fogalmazná az örökkévaló Isten azt a szüntelen munkálkodást, amit ő végez. Reggel jókorán megnikezd, este sem pihen az ő karja, és az a kevés, ami jó földre hullott, az pedig tovább végzi ugyanazt a munkát, mert megértette, hogy az a feladata, hogy teremjen, bele van teremtve a magba ez a titok, hogy teremjen, és ha nincs kövis, nincs kő, nincs félváról vétel, akkor teremni fog a mag, gyümölcsöt hoz. Mert ez az értelme annak az országnak, ami nem ebből a világból való, de ebben a világban él. Nem vonja ki magát ebből a világból, csak abban az értelemben, hogy jön a gonosz és nincs bennem semmi része. De ebben a világban világít, ebben a világban terem, ebben a világban végzi mind azt, amit az örökkévaló Isten elvárt tőle, nem egy másikban. Nem arról szól ez a példázat, hogy amit Jézus így fogalmaz, hogy nem azt kértem, Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Őrizd meg ebben a világban. Továbbra is beszél olyan érthetetlen dolgokat az örökkévaló fiú, amit nem is igazán értünk, nem szemmel láthatóan jön el a mennyek országa, hanem ti bennetek van. azokban, akik jó földnek hiszik és vallják magukat, akik azt szeretnék örömmel felajánlani, hogy igen, örökkévaló Isten, kíváncsi vagyok rád. Nem tudom, ki vagy, mert te csak annyit mondtál, hogy a vagyok, a létező, az élő, nem az aki kopogáson keresztül lehet elérni, hogy maradjak a példámnál, hanem aki személyesen megszólít, aki személyesen hív, aki részese az én problémámnak, tudja az én gondomat, nem veszi félvárról, hanem partneredben, mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, aki ne tudná, hogy milyen gonddal küzdködünk, aki ne ment volna át ugyanazokon a problémákon, amiken akár te, akár én, akár az, aki kint van az utcán, tudja, hogy milyen gondod van. S lehet a gondodat, gondomat ő rávetni, mert ő elhordozza mindezt. És ezért ma, ha az ő szavát halljuk, nem kell megkeményíteni a szívünket, nem kell köveket odarakni a jó föld elé, hogy ne tudjon teremni, hanem lehet válaszolni az ő hívására, lehet válaszolni az ő kérésére, az ő ajánlatára, és azt lehet mondani, igen, én kíváncsi vagyok erre az országra, ami meg se tudok fogni igazából. Annyit tudok róla, hogy Istené. Annyit tudok róla, hogy nem ebből a világból való, de ebben a világban lesz markánssá. Annyit tudok róla, hogy gondja van a mennyek országának a tulajdonosának, gondja van rám, szólni akar hozzám, beszélni akar hozzám, velem jön a legnyomorultabb helyzetben is. Hallván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, és ne ismerjetek. Úgy hangoznék ez, mintha direkt kizárna valakiket Isten. Pedig ha figyelmesen elolvassuk talán otthon azokat a gondolatokat, amelyek itt megfogalmazásra kerültek, láthatni fogjuk, vagy látni fogjuk azt, hogy mi vagyunk a gátjai ennek. Arról beszél itt Jézus, hogy ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Mi döntünk ebben? Isten áldja meg a mi életünket, mindannyiunkét, akik itt ülünk ma a padokban. Ez a halván halljatok, és ne értsetek, ne ránk legyen jellemző. Mert hisz Istennek az a terve, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. Isten úgy szerette ezt a világot is benne téged, engem, mindannyiunkat, hogy ezt a magvetőt áldozta föl azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen vele kapcsolatot találni. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Amen.